Feltámadott az Úr, bizonnyal feltámadt. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a szent léleknek közösségében. Amen. Húsvéti Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 347. ének első versét. A 347. dicséret első verse így kezdődik: Jézus, ki a sírban balál. Folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 356. ének mind az öt versét. A 356. ének így kezdődik: Felvirradt áldott szép napunk. Thank you. ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, a húsvéti evangéliumot, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, a Lukács írása szerinti szent evangélium 24. részének a 13-tól a 35-ig terjedő verseiből. Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve, és beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben egymással beszélgettek és vitáztak, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban, mintha valami akadályozta volna, hogy ne ismerjék fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk. Miről beszélgettek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak. Majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban. Mi történt? Kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki. Az, ami a názáreti Jézussal esett, aki cselekedetben és szóban hatalmas próféta volt Isten és az egész nép előtt, és hogyan adták át főpapjaink és főembereink halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testét. Eljöttek és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a velünk levők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték, őt azonban nem látták. Akkor ő így szólt hozzájuk. Ó, ti balgák, milyen rest a szívetek, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták. Hát nem ezt kellette elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? És Mózestől meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték, maradj velünk, mert esteredik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és nekik adta. Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymáshoz. Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat? Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük levőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Istennek áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Istenünk, édesatyánk, hálát adunk neked, hogy ebben az esztendőben is megérhettük és megünnepelhettük a nagy hetet, a nagypénteket és a húsvét ünnepére is elérkezhettünk. Énekeltük az előbb, hogy felvirradt áldott szép napunk. De olyan nehéz örömmel és vidáman folytatni, hogy ma teljes szívvel vígadjunk. Arra buzdít szinte minden húsvéti ének, hogy örvendezzünk, vígadjunk. És nem könnyű ebben a helyzetben felszabadult szívvel és lélekkel örvendezni. De te meg tudod a mi szívünket vidámítani. El tudod venni a félelmeinket, a csalódásainkat. El tudsz venni a szívünkből mindent, ami akadályoz abban, hogy téged lássunk, aki győztél a bűn és a halál fölött. Úr Jézus Krisztus, téged áld az énekünk, és tőled kérjük erre a mai istentiszteletre is, hogy ahogy az emmausi tanítványok mellé oda szegődtél, szegődj most ide hozzánk is, és a mi szívünket is készíts fel arra, hogy meglássunk téged, felismerjünk téged. A te ígédben azt az üzenetet felismerjük és megértsük, amire most nekünk oly nagy szükségünk van. Jöjj és légy velünk ezen a húsvét ünnepen is. Áld és szenteld meg Isten tiszteletünket. Szent lelked világosságával. Amen. Az ige hallgatására készülve a 348. ének 4. versét énekeljük. A 348. ének 4. verse így kezdődik. Előtted arcra esünk, s kérünk édes kezesünk. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom Szent Lelkének segítségül hívásával, előbbi igénkben van megírva, közelebbről a Lukács evangéliuma 24. részének a 21. és a 25. versében. Az előbbi versben az emmausi tanítványok szólnak így, pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. Azután pedig Jézus szavát halljuk. Ó, ti balgák, milyen rest a szívetek, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták. Kedves testvérek, húsvét ünnepe van, Jézus feltámadásának ünnepe. Ez az ünnep minden évben nagy öröm ünnep szokott lenni, és valahogy az előző időkben sokat hallottuk, hogy ez a húsvét ünnepünk más lesz, mint a többi. Lehet, hogy jó értelemben lett más sokak számára, hogy többet tudtak az igével foglalkozni, azzal, hogy mindenkinek otthon kellett maradnia. Olvasták, hallgatták az ige hirdetéseket, az evangéliumok híradásait, és feltöltekeztek lélekben, és így érkezhettek a húsvét ünnepére. De mások számára meg csalódást jelentett, mert nem erre számítottunk, hogy a húsvét ünnepében korlátozva leszünk sok mindenben. Nem olyan ez az ünnep, mint korábban volt. Ilyenkor a családok egymással találkozókat szoktak tartani, de most erre nincsen lehetőség. Húsvétkor el szoktunk menni a templomba, most ez sem lehet. Pedig milyen szép szokott lenni, amikor megtelik a templom ilyenkor a nagy ünnepen. Az úrvacsorai közösség is hozzátartozik a húsvéti ünnepünkhöz, most azonban erre sincs úgy lehetőség abban a formában, ahogy szoktuk, hogy körbejárjuk az úrasztalát, magunkhoz vesszük a kenyeret és a bort. Sokak a népszokásokat is hiányolják, a locsolkodást és a többit, de erre azt tudom mondani, kedves testvérek, hogy nem is baj, hogyha ezek a szokások most nem veszik el a figyelmünket a lényekről, az ünnep valódi üzenetéről, hogy feltámadott és élő Urunk van. A húsvéti örömhír arról szól, hogy Jézus feltámadt, Jézus él, örvendezzünk, vígadjunk, Krisztus lett a vígaszunk. Halleluja! De hát, hogy örvendezzünk, ha minden kiüresedett, ha itt vagyunk bezárkózva, félve attól, hogy mikor robban ki a járvány közöttünk is, nem tudjuk, hogy mi lesz velünk, nem találkozhatunk egymással, legfeljebb interneten vagy telefonon. Ott van bennünk a csalódás, hogy ha Jézusnak mindenre van hatalma, akkor ő miért nem lép már? Miért engedi, hogy emberek ezrei halljanak meg szerte a világban egy láthatatlan kis vírus miatt, és ott szembesüljünk egy láthatatlan ellenséggel, és védtelenek vagyunk. Hát minek örüljünk most, és hogy ne lennénk mi is csalódottak? Kedves testvérek, ebben a történetben, amit felolvastam, itt is két szomorú és csalódott emberről olvasunk. Éppen hazafelé tartanak az ünnepről, és amilyen örömmel készültek az ünnepre, olyan szomorúan és csalódottan indultak hazafelé. Annak a napnak a délutánján vagyunk, amikor reggel az asszonyok kimentek a sírhoz, és csak az üres sírt találták. Tehát Jézus feltámadásának a napja ez. És ez a két szomorú ember, akik éppen Emmaus felé tartanak, mind a ketten Jézus tanítványai. Az egyiknek a nevét is feljegyzi a Biblia, Kleopás vagy Kleofás, ahogy a régi fordításból ismerjük. Ha Jézus tanítványaira gondolunk, akkor mindjárt az a 12 jut először eszünkbe, akiket név szerint is felsorolnak az evangélisták. Itt nyilván nem róluk van szó, hiszen a történet végén ők mennek vissza Jeruzsálembe, és találkoznak a 12-vel, pontosabban a 11-el, mert Júdás ekkor már nem élt. Hát akkor kik voltak az emmausi tanítványok? Valószínűleg ahhoz a 70-es tanítványi körhöz tartoztak, akiket Jézus egy alkalommal kiküldött kettesével a falvakba és a városokba, hogy hirdessék az evangéliumot, hogy betegeket gyógyítsanak, ördögöket kiűzzenek, és a Jézustól kapott felhatalmazással élve végezzék azt a munkát, amit Jézus elkezdett közöttük. Ha Lukács evangélista őket tanítványoknak nevezi, akkor ők nem csupán olyan emberek voltak, akik szerették hallgatni Jézust, szívesen ott voltak a közelében, hanem ők az egész életvitelükkel Jézus tanítványai voltak, Jézust próbálták követni. Pont Lukács evangélista jegyzi fel Jézusnak három olyan mondatát, amely arról szól, hogy kik lehetnek, vagy kik nem lehetnek Jézus tanítványai. Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt még a saját lelkét is, az nem lehet az én tanítványom. Ha valaki nem hordozza maga keresztjét, és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom. Így tehát, aki közületek nem mond le minden vagyonáról, az nem lehet az én tanítványom. Tehát, aki Jézus tanítványa akar lenni, annak a számára Jézus mindenkinél fontosabb kell, hogy legyen, még a saját családjánál is. Aki Jézus tanítványa akar lenni, annak keresztet kell hordozni a Jézusért. Aki Jézus tanítványa akar lenni, annak az anyagi dolgoknak is elébe kell helyeznie Jézus követését. Ezek az emberek nyilván nagyon komolyan gondolták, hogy Jézust követni fogják, szívesen ott hagyhatnak mindent Jézusért, mert őtőle sokkal többet kapnak, mint amit ott hagytak. Semmi veszteség nem fogja őket érni, hiszen megtalálták a Messiást, akinek a hatalmát és győzelmét hamarosan megláthatják. Végre itt van ő, akiről szóltak a próféták, aki már évszázadok óta ott volt az emberek gondolatában, hogy eljön majd a Messiás, és megérkezett. Igen, ő az, Jézus az. Ő rendszeresen erősebbnek bizonyult az ellenfeleinél. Mindig ki tudott bújni a kezük közül, amikor meg akarták kövezni, vagy le akarták lökni a szikláról a mély szakadékba. Ez a Jézus mindig meg tudott felelni azoknak, akik furfangos kérdésekkel próbálták őt megfogni, törbecsalni. Végül azok szégyenültek meg, akik túl akartak járni az eszén. Ezt a Jézust úgy ismerték meg, mint aki segít a betegeken, segít a szegényeken, olyan hatalma van, mint senki másnak. Ha kell, még a szélnek és a viharnak is tud parancsolni. De most, a végén, valahogy minden másképp történt. Érthetetlen módon Jézus nem védte meg magát, hagyta, hogy elfogják, megkötözzék őt, bántalmazzák, kigúnyolják, leköpjék, megkorbácsolják, keresztre feszítsék. Hogy történhetett meg mindez? Amikor Jézus ezt előre mondta, a tanítványai is hihetetlenek tartották, még Simon Péter is azt mondta, hogy mentsen Isten Uram, ez nem eshetik meg veled. És most itt utólag az Emmausi tanítványok is így panaszkodnak. Pedig mi azt reméltük, hogy ő fogja megváltani Izraelt. Azt reméltük, de most már mindennek vége, a reménységünk is szerte foszlott. Jézus meghalt, eltemették. Mire volt jó, hogy a tanítványai lettünk? Olyan ez az egész, mint egy rossz álom. Szépet álmodtunk ugyan, de fel kellett ébrednünk a szomorú valóságra. Most aztán mehetünk vissza oda, ahol 3 évvel ezelőtt abba hagytuk. Kedves testvérek, ismerős nekünk ez az érzés, hogy azt gondoltuk, hogy Jézus követése csupa öröm, csupa napsugár, csupa boldogság lesz, és csalódnunk kellett. Az igehirdetők magyarázzák nekünk, hogy az Úr minket is vezet, az igén keresztül szól hozzánk, meg hogy kérjünk csak bátran tőle, ő meghallgatja az imádságunkat. Mi pedig sem a személyes vezetését nem tapasztaljuk, sem az, hogy ő közvetlenül szólna hozzánk. Ami pedig a kéréseinket illeti, hányszor volt, hogy kértünk valamit, és ő nem teljesítette. Hát hogy van akkor az, hogy minden igehirdető azt állítja, hogy Jézusban soha nem kell csalódnunk, a valóság pedig mégis más mutat. Kedves testvérek, ez úgy lehet, hogy a csalódás oka nem Jézusban van, hanem bennünk. Azért csalódunk, mert kialakítunk magunkban egy hamis képet Jézusról, és ahhoz képest csalódunk. A kicsi gyermekeknek már azt mondjuk, hogy van egy aranyos Jézuska, aki hozza a karácsonyfát, meg a sok ajándékot, azután meg jön a csalódás, hogy ilyen Jézuska nincs is, csak mese volt az egész. Azután halljuk a bibliai történeteket Jézusról, és azt gondoljuk róla, hogy egy mesebeli szereplő, vagy talán egy bukott mondai hős, aki szép dolgokat próbált tanítani és megvalósítani, de végül nem sikerült neki, mert áldozatul esett az árulásnak, a cselszövésnek, és meghalt. Azt mondják róla, hogy feltámadt. És ha fel is támadt, az nem sokat segít rajtunk, mert lám, most sem siet a segítségünkre, itt vagyunk a bajban valamennyien. Nos, kedves testvérek, itt van az a pillanat, amikor a csőd helyzetben senki nem tud minket meggyőzni az ellenkezőjéről, és csak azt látjuk, ami körülöttünk van, de nem látjuk Jézust olyan nagynak és hatalmasnak, mint ahogyan húsvétkor látnunk kellene őt. Ebben a helyzetben, ahogy az Emmausi tanítványok is szomorkodtak, csüggettek voltak, hiába hallották a húsvéti örömhírt az asszonyoktól, hogy Jézus feltámadt és él, ez annyi volt számukra, mint egy szenzációkeltés, egy figyelemelterelés, egy olcsó vigasz, ami valójában nem is igaz. Ahhoz, hogy ők higgyenek, ahhoz magával, Jézussal kellett találkozniuk. Ahhoz, hogy a csalódásuk örömre forduljon, Jézussal kellett találkozniuk. És ahhoz, hogy a mi szomorúságunk és a mi csalódásunk is örömre forduljon, a mi félelmeink is eltűnjenek, nekünk is Jézussal kell, a feltámadott Jézussal kell találkoznunk. És milyen jó, hogy ezt Jézus is tudja. Pontosan ezért csatlakozott az Emmausi tanítványokhoz, és hiszem azt, hogy ő csatlakozik most ide hozzánk is. Kedvesen megszólította őket, érdeklődő kérdésekkel beszédbe elegyedett velük, de nem árulta el még a kilétét. És ebből a lelki traumából, amiben voltak, nem mindjárt azzal segítette ki őket, hogy bemutatkozott volna nekik, hogy nézzétek, én vagyok az a feltámadott Jézus, miért nem hittetek az asszonyoknak? Nem ezt tette, hanem lépésről lépésre segítette őket a hitre. Mint ahogy egy kihűlt ember testét nem lehet gyorsan forró vízzel fölmelegíteni, hanem fokozatosan kell, hogy visszatérjen a vérkeringés és az élet abba a kihűlt testbe. Úgy tette Jézus is az Emmausi tanítványok lelkével. Fokozatosan segítette őket hinni. Ha nem hittek a szóbeszédnek, a híreknek, akkor higgyenek az írásoknak. Mert azt valóban nehéz volt leellenőrizniük, hogy valós vagy téves az a hír, amit hallottak. Asszonyi szóbeszéd volt csupán, vagy hiteles bizonyságtétel. De ott volt nekik az Isten igéje, a Szentírás, hiszen annak minden szava igaz. Azon rajta van az Isten szent lelkének a pecsétje. Ó, ti balgák, mondta Jézus az Emmausi tanítványoknak. Milyen rest a szívetek, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták. Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? És akkor Jézus elkezdte Mózestől kezdve magyarázni a régi írásokat, hogy azok mind Jézusban teljesedtek be. Lukács ezeket nem részletezi, nem sorolja fel, hogy Jézus miket idézett az Ószövetségből, de azt írja, hogy kezdte Mózestől, és tovább a prófétákon keresztül. Mi, ha föllapozzuk az Ószövetséget, és elkezdjük tanulmányozni, mi is rátalálhatunk ezekre az igékre, azokra a részekre, amelyek Jézus szenvedésében, halálában és feltámadásában teljesedtek be. Ott van mindjárt Mózes első könyvében, Ádám és Éva történetében Isten ígérete, hogy az asszony utóda a kígyó fejére tapos, miközben ő a sarkát mardossa. Hát nem ez történt, amikor a kereszten Jézus legyőzte az ősi kígyót, a sátánt, miközben ő maga megsebesült. Vagy a Mózes 5. könyvében azt mondja Mózesnek az Úr, prófétát támaszt majd testvéreid közül Istened az Úr, olyat, mint én, őre elhallgassatok. Mózes is sokat szenvedett a néptől, és közben járt értük, ebben valóban hozzá hasonló prófétát támasztott Isten Jézusban. Virág vasárnap itt az Isten tiszteleten hallottuk, hogy a Szamárháton bevonuló királyról már Zakariás próféta is írt. Örülj nagyon Sion leánya, örülj Jeruzsálem leánya, királyod érkezik hozzád, Szamárháton ülve. Nagypénteken az Ézsaiás próféta könyve 53. részéből hallottunk igét. Most hadd olvassam fel azt a kicsit hosszabb részt, amiben Jézus Krisztusra ismerhetünk. Megvetett volt és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki a száját. A 22. Zsoltárt olvasva pedig, mintha magát Jézust látnánk magunk előtt a kereszten. A Zsoltár így kezdődik, én Istenem, miért hagytál el engem? Aztán tovább olvasva a Zsoltárt, ilyen mondatok vannak benne. Gúnyolódnak rajta mind, akik látnak, ajkukat biggyeztik, fejüket csóválják. Az Úrra bízta magát, mentse hát meg őt, szabadítsa meg, hiszen kedvelte. Torkom kiszáradt, mint a cserép, nyelvem az ínyemhez tapadt, a halál porába fektettél. Megosztoznak ruháimon, köntösömre sorsot vetnek. Mindez 1000 évvel Jézus születése előtt le volt már írva. Ugyancsak Dávid zsoltárai között olvasunk Jézus feltámadásáról is. Ezt az idézetet később Péter apostol is Jézusra vonatkoztatta a pünkösdi prédikációjában. Mert nem hagyod lelkemet a holtak hazájában, nem engeded, hogy szented elmúlást lásson. Megismerteted velem az élet útjait, betöltesz engem örvendedéssel a te orcád előtt. Olvassuk a 16. Zsoltárban. Igen, itt van minden megírva. Hát még mindig rest a szívetek arra, hogy elhiggyétek az írásokból Isten kijelentését, a próféták által leírt szavát. Ezt kérdezte Jézus az Emmausi tanítványoktól. Miért olyan rest a szívetek, hogy nem engeditek, hogy átjárja a szíveteket az Isten szava üzenete? És kedves testvérek, vajon Jézus minket nem nevezne balgatagoknak és rest szívűeknek? Hiszen mindent előre megmondott nekünk is, csak hinnünk kellene neki. Megmondta azt is, hogy ezen a világon nyomorúságunk lesz, de bízzunk benne, mert ő legyőzte a világot. János evangélium a 16. részében. Még arról a járványról is szólt előre, amelybe most belekerültünk, és erre többen felfigyeltek a gyülekezetünkből, amikor az egyik nap olvastuk a Lukács evangéliumában. Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, mindenfelé nagy földrengések, járványok és éhínségek lesznek, rettenetes dolgok történnek, és hatalmas jelek tűnnek fel az égen. A 21. fejezetben Lukács evangéliumában. De ugyanebben a fejezetben arról is szól az ige, arról is szól Jézus, hogy mit tegyünk mi ebben a helyzetben. Legyetek tehát éberek, és szüntelen könyörögjetek, hogy legyen erőtök kimenekülni mindazokból, amik történni fognak, és hogy megállhassatok az ember fia előtt. Sok olyan igét olvastunk és hallottunk már, amit egyszerűen hinnünk kellene, és komolyan kellene vennünk, hogy ez nekünk szól. Ezt meg kellene szívlelnünk, oda kellene engednünk a szívünket, hogy végig átgondolva Isten átformálja az egész gondolkodásunkat. Ott van az igében Jézusnak az a jól ismert szava. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Gyermekkorunk óta hallottuk, ó, de hányszor. És mi mégis bizonytalanok vagyunk, arra nézve, hogy kinek van örök élete, és kinek nincs. Nem vagyunk biztosak abban, hogy mi magunk hova kerülünk, ha meghalunk, ha itt kell hagynunk-e földi életet. Aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jézus tőlünk is kérdezhetné, még mindig rest a szívetek arra, hogy elhiggyétek, ami meg van írva? Nehéz elhinnünk, hogy a Jézusban való hit elég az üdvösségre, elég arra, hogy nekünk örök életünk legyen? Vagy még mindig azon erőlködünk, hogy kiérdemeljük az örök életet a jó cselekedeteinkkel? Ha pedig próbálkozunk, akkor kétségek közt maradunk, hogy vajon elége az, amit megtettünk, be fogja-e Isten számítani arra, hogy elnyerjük az örök életet. Mi valóban adósai vagyunk Istennek a bűneink miatt, de ezt az adósságot mi nem vagyunk képesek kifizetni. Jézus Krisztus fizette ki helyettünk, érettünk a kereszten, és ő nekünk ajándékba adja az üdvösséget. Kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Olvassuk az Efézusi levél 2. részében. Ne maradjunk hát olyan balgák, hogy az Isten felénk nyújtott kegyelmét és ajándékát visszautasítsuk. Jézus oda szegődött az Emmausi tanítványok mellé. Hozzánk is közel jön, és minket is bátorít igéjével. Először lehet, hogy nem ismerjük fel Jézust. Nem ismerjük fel, hogy ő az, mert csak azt a valakit látjuk magunk előtt, aki beszél hozzánk, vagy csak egy könyvet látunk magunk előtt, amiből olvassuk az igét. De nem egyszer azokon keresztül is Jézus közeledik hozzánk, akik megszólítanak minket, akiktől egy-egy bátorító igét kapunk. Hadd álljon itt egy példa a közelmúltból, az olaszországi vészhelyzetből az egyik kórházi orvos a következőket írja. Egy 75 éves pásztor, lelkipásztor került be hozzánk komoly légzési problémákkal. Volt nála egy Biblia, és ebből olvasott a haldoklóknak, miközben a kezüket fogta. Mi már pszichikailag és fizikailag is kivoltunk merülve, és el voltunk keseredve. Mikor időnk volt, leültünk és hallgattuk. Most be kell ismerjük, mint emberek elértük határainkat, többet nem tudunk tenni. Naponta egyre többen halnak meg. Ki vagyunk merülve, két társunk meghalt, és a többiek is alig állnak a lábukon. Rájöttünk, hogy az ember tudása véges, és szükségünk van Istenre. Elkezdtünk imádkozni, amikor csak volt pár percünk. Hihetetlen, de megrögzött ateistaként oda jutottunk, hogy Istennél békére leltünk. Őt kérjük, segítsen kitartani, hogy ápolni tudjuk a betegeket. Tegnap meghalt a 75 éves pásztor. Amíg velünk volt, olyan békét hozott, amit már nem is reméltem, hogy megtalálunk. A pásztor elment az Úrhoz, nem sokára mi is követjük. Ebben a pásztorban a jó pásztorra, Jézusra ismerhetünk, aki életét adja a juhokért. Ő a mi életünket is meg tudja változtatni, mert feltámadt és él. Az Emmausi tanítványok azután, hogy megnyitották ajtajukat Jézus előtt, és közösséget vállaltak vele, felismerték őt, és szomorúságuk örömre fordult. Jeruzsálemtől Emmausig ballagtak Jézussal. Jézussal ugyan, de mivel nem ismerték fel őt, mégis számukra olyan volt, hogy Jézus nélkül mentek. Azután pedig Emmaustól visszafelé jövet már nem is ballagtak, hanem futottak Jézus nélkül, de mégis Jézussal, mert Jézus ott volt a szívükben. Nem a testi látás volt a döntő, hanem az a hit, amellyel az örömhírt vitték vissza Jeruzsálembe. Elég egyértelmű az a változás, ami bennük végbe ment. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy más emberként tértek vissza, mint ahogyan elindultak. És mi a helyzet velünk, kedves testvérek? Találkoztunk-e már a feltámadott Jézussal? Kezdett-e már hevülni a szívünk? Az már nagyon jó, ha megérinti a szívünket a Jézus közelsége. De megnyitottuk-e már az ajtónkat is Jézus előtt? Itt megint csak lelki értelemben kell beengednünk Jézust az életünkbe. Ő nem töri be erőszakkal az Emmausi ház ajtaját, és nem töri be erőszakkal a mi szívünk ajtaját sem. Ő akkor úgy tett, mintha tovább akarna menni, és várta, hogy majd behívják őt. Így várja Jézus most is, hogy behívjuk. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én szómat, kinyitja az ajtót, én bemegyek ahhoz, vele vacsorálok, és ő én velem. Hívjuk hát mi is be Jézust. Jöjj be Jézus a szívembe, vedd el a félelmemet, vezesd és irányítsd az életemet. Légy te a király az életemben. És egyszerre csak tapasztalni fogjuk, hogy ő szól hozzánk, ő megbátorít, eloszlatja a félelmünket, lelki táplálékot ad nekünk, megerősíti elcsüggett és csalódott szívünket, és ha megtanulunk az ő akarata szerint kérni, azt fogjuk tapasztalni, hogy ő meghallgatja az imádságainkat. És már nem csalódni fogunk benne, hanem megismerjük őt úgy, ahogy ő kijelentette magát nekünk. Tapasztalni fogjuk, hogy nem mese az, amit őróla olvastunk és hallottunk, hanem igaz valóság. Jézus a mi életünk felől, örök életünk felől is teljes bizonyosságot ad. A szomorúságunkat örömre fordítja, megváltozik az életünk. Most itt az alkalom, hogy ajtót nyissunk előtte. Ha pedig ezt már megtettük, akkor siessünk, hogy továbbadjuk a jó hírt. Jézus él, és mi is találkoztunk vele. Jó, hát otthon kell maradnunk, hova siessünk. Akkor is megtehetjük, hogy felhívunk valakit telefonon, eljutatjuk neki az örömhírt. Együtt ünnepeljük így Jézus feltámadását. Hívjuk arra, hogy olvassunk együtt igét, imádkozzunk együtt, és örüljünk annak, hogy feltámadott, élő Jézusunk van. Így legyen áldott, boldog húsvéti ünnepünk. Amen. Válaszképpen az ige hallgatására a 185. énekünket énekeljük. A 185. ének így kezdődik: Krisztus feltámadott, kit halál elragadott. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Légy áldott, megváltó Jézus Krisztusunk, hogy a te győzelmednek mi is részesei lehetünk. Legyőzted az ősi kígyót, a sátánt, a kísértőt, legyőzted a bűnt, és feltámadásoddal legyőzted a halált. És légy áldott azért, hogy nekünk is megjelensz, hozzánk is csatlakozol, amikor az élet útját járjuk, és nem akarod, hogy csüggedő szívvel, elkeseredett lélekkel kétségbe essünk, hogy elveszítsük a reménységünket, hanem azt akarod, hogy még a nehézségek, próbák és küzdelmek közt is ott legyen a szívünkben a békesség és az öröm. Feltámadott, élő Urunk van, aki elveszi félelmünket és csüggedésünket. Így jöjj velünk is, így erősítsd a szívünket, és így juttasd eszünkbe azokat az igéket, amelyek a napi olvasmányainkban és igehallgatásunkban oda bekerültek már egyszer a szívünkbe. Csak olyan rest a mi szívünk, hogy nehezen hiszünk, nehezen vesszük tudomásul, hogy ez mind igaz, és nyugodtan ráhagyatkozhatunk a te igédre, mert a te igédben élet van, a te igéd igazság, a te igéd megelevenít bennünket, helyre igazítja lépteinket, a helyes útra irányítja lépteinket. Bízhatunk benned. Imádkozunk azokért, akik ebben az ünnepben sem tudnak örülni. Akiknek olyan nagy a fájdalmuk, szenvedésük, hogy csak sóhajtoznak, és vágyakoznak arra, hogy valami könnyebb legyen az életükben. Imádkozunk a betegekért, különösképpen is most azokért az emberekért, akik már belekerültek ebbe a rettenetes járványba. De azokért is imádkozunk, akik más betegségben szenvednek. Hiszen te jól tudod, hogy milyen próbatétel az, amikor nem tudunk szabadon, örvendezve munkálkodni, végezni a tennivalóinkat. Légy a betegekkel, a szenvedőkkel. De imádkozunk azokért, az orvosokért is, akik most szinte minden idejüket arra fordítják, hogy akin lehet, segítsenek. Adj erőt nekik is, hogy ne csüggedjenek el akkor sem, amikor a tehetetlenségüket érzik, hanem legalább azért tudjanak tenni, hogy enyhítsék a szenvedést. Urunk, imádkozunk azokért, akiknek a szívében ott van még a félelem és rettegés. Jaj, mi lesz? Mi lesz én velem? Mi lesz a szeretteimmel? Vedd el a mi félelmünket, és a te igédbe hadd kapaszkodjunk, hogy aki hisz benned, ha meghal is él, mert te vagy a feltámadás és az élet, megváltó Jézus Krisztusunk. És amikor az ünnepek után visszatérünk a hétköznapokba, és közben hallgatjuk a híreket, a szívünkbe akkor is hadd legyen ott a te minden értelmet felülhaladó békességed. Add, hogy ez a járvány ne legyen akadálya annak, hogy akik a tanulmányaikat megkezdték, befejezhessék, akik félbehagyták a munkájukat, mert egy ideig nem tudják végezni, folytathassák. Könyörülj rajtunk, hogy mielőbb véget érhessen ez az állapot, és újra most már értékelve azokat a dolgokat, amelyek eddig olyan természetesek voltak számunkra, a te dicsőségedre élhessünk, és neked szolgálhassunk. Hallgass meg a mi csendben elmondott imádságunkat is. Együtt imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy most ebben a formában tartjuk továbbra is Isten tiszteleteinket. Szeretettel várunk mindenkit a képernyő elé vasárnaponként délelőtt 10 órára, és az Isten tiszteletnek így lehetünk részesei. Szeretnénk a héten a bibliaórákat is elindítani csütörtökönként este 7 órai kezdettel. Erről majd a honlapunkon is tájékoztatást adunk, hogy hogyan kapcsolódhatunk be ezekbe a bibliaórákba. Tehát csütörtök esténként 7 órai kezdettel, és majd a következő héttől szeretnénk a keddi bibliaóráinkat is elkezdeni. Tehát most a héten, csütörtök este 7 órakor szeretnénk bibliaórát tartani. Adományainkat, a persei pénzünket, vagy átutalással a gyülekezet számlaszámára küldhetjük, ami a honlapon fönn van és megtalálható, vagy pedig akinek erre nincs lehetősége, a persei pénzét tegye félre, gyűjtse össze, és amikor majd erre lehetőség nyílik, akkor egyben hozza el. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekül a 724. ének mind a 3 versét énekeljük. A 724. ének így kezdődik: Uram, közel voltam hozzád, mégis elszakadtam. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, ő tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen.